Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 13. szemeszterének 7. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk dr. Gulyás László, 1965-ben született Hódmezővásárhelyen. 1991-ben szerezte meg a József Attila Tudományegyetemen jeles minősítésű okleveles, történelem és földrajzszakos középiskolai tanári diplomáját. 1991-ben a Thesszaloniki Arisztotelész Egyetemen Tempus ösztöndíjasként 8 hónapon keresztül tanulmányozta a Balkán földrajzát és történelmét, és elsajátította az új görög nyelvet. 1991 és 1993 között különféle alapítványok és intézetek ösztöndíjasaként tovább folytatta tudományos pályáját. Ezzel párhuzamosan érdeklődése a menedzsment felé fordult. A Pécsi Tudományegyetemen posztgraduális képzés keretében okleveles humán erőforrás menedzser diplomát szerzett. 1994 és 1998 között az egyik parlamenti párt főállású tanácsadójaként tevékenykedett. E minőségében kommunikációs, marketing, személyzeti és stratégiai területeken dolgozott. 1996-ban Gömmersbachban a német parlament egyik pártjának ösztöndíjával elvégezte a Theodor Heuss Academy fiatal vezetők programját. Oktatóként 1996-ban kapcsolódott be a felsőoktatásba. Előbb meghívott előadóként, majd 1998-tól főállásúként. Jelenleg a Szegedi Tudományegyetem egyetemi docense. 2003-ban a diákok szavazatai alapján az év oktatójává választották. 2004-ben a Pécsi Tudományegyetem regionális politika és gazdaságtan doktori iskolájában summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szerzett regionális tudományból. 2005-ben szintén a Pécsi Tudományegyetemen, de ezúttal a történész doktori iskolában újabb PhD fokozatot szerzett történelemtudományból. Disszertációjának témája Edward Benes politikai pályája volt. 2008-ban elnyerte az MTA Bolyai Kutatási Ösztöndíját. 2009-ben a Debreceni Egyetemen sikeresen habilitált. 2009 nyarán a legnagyobb észak-amerikai emigráns magyar szervezet, a Pro Patria in Exteris kitüntetéssel ismerte el a közép-európai történelem angolszász világba történő megismeréséért folytatott munkásságát. 2013. júliusa óta a Mérnöki Kar stratégiai igazgatója. Felkérem dr. Gulyás László docens urat, tartsa meg előadását.
Na, óraimat általában mindig rendhagyó módon szoktam kezdeni, azon gondolkoztam, amikor jöttem, hogy érdekelni a csapatnak énekelni fogok, de inkább erről inkább betennék most.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás.
8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás. Na, jobb, hogyha ő énekelt, és nem én, ezt higgyék el nekem. Tehát ugye mindig szoktuk azt mondani ebben a történetben, hogy már az ókori görögök is, és ezt a mai írat is így fogjuk kezdeni, az ókori görögök, mert Arisztotelész azt mondta a Retorika című könyvében, hogy a jó szónoknak mindig meg kell mondani, miről fog beszélni, és miért pont az a cím, ami a adásnak a címe. Ez a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás látszólag egy nagyon vidám nagyferú dal. Szegényként szerintem nem gondolt, hogy 60 éves korára egyetemi tananyag lesz belőle, de valójában, hogyha a dolgot komolyra fordítjuk, a 19. században még az emberek a világ felett részén is naponta 10-14 osztát dolgoztak, és akkor volt egy nagyon komoly követelés az, hogy 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás legyen. Tehát ezzel akartam megmagyarázni a címnek az első részét, és mindjárt a második rész is jön, de aki már járt hozzám, óra tudja, hogy én humoros ember vagyok, és közösen vizsgán, ugye, de Mindig szeretem az adás elején és a végén valamilyen viccet elmesélni. Most ehhez nem találtam egy aktuális viccet, ezért igazából csak egy kis karikatúrát hoztam, és alapvetően két kérdést szeretnék föltenni. Az egyik az, hogy ki volt az a jó ember, aki feltalálta a munkát, és ugye a másik kérdés pedig az, hogy a többiek miért nem verték rögtön agyon. Ugye? Tehát erről a történetről lehetne hosszasan beszélni, és akkor el is telne 50 percünk, de hát a dolgot azért komolyabbra kell fordítanunk, és igazából a címnek a másik felét ugye meg kell beszélnünk. A címben az atipikus szó szerepel. Logis, hogyha valaminek van egy atipikus verziója, akkor lenni kell tipikusnak is. Na most akkor ementén induljunk el, és akkor nézzük meg, hogy mit tekintünk tipikus munkavégzésnek. A tipikus munkavégzés általában annak három kritériumnak kell megfelelnie. Az első kritérium a meghatározott munkaidő. Tehát ez a 8 óra, ugye mert általában Európában a munkahét az 5 napból áll, 5x8 az 40, tehát egy 40 órás munkahét, bérezés munkakör szerint, tehát portás vagy vezérigazgató vagy, annak megfelelően fizetnek, illetve nagyon fontos, erre később még vissza fogunk térni, a határozott idejű szerződés. Tehát ez a tipikus munkavégzésnek, és minden tipikus munkavégzés, ami ebbe a kategóriába esik, hát apáink meg anyáink alapvetően még ezt a tipikus munkavégzést csinálták. Most ehhez képest kéne akkor definiálni azt, hogy az A betű, az atipikus, mit fog jelenteni a történet elején. Hát elég nehéz volt definíciót találni, valami olyasmiben lehetne megalapodni, hogy minden olyan munkavégzés, amely legalább egy elemében eltér a hagyományos munkától, az atipikusnak tekinthető. Tehát legalább egy valaminek az első háromból változnia kell, és akkor már rögtön rá lehet sütni azt, hogy ez bizony atipikus munkavégzés. Próbáljuk meg ezt valamilyen szempont szerint ugye csoportosítani. Tehát mit jelent az, hogy legalább egy elemében? Én három elemet vettem ki a mai napra, ugye, mert a következő ugye 50 percben plusz-minusz másfél óra erről fogunk beszélni. Ugye az egyik elem ugye a jelleg, a második elem az idő, a harmadik jelleg pedig a hely, a munkavégzésnek a helye, és ezen belül most mindjárt a csapatot meg fogom rémíteni, mert egy csomó dolgot itt föl fogunk dobálni, nem kell tőle megijedni a sok dologtól, ez igazából az előadásnak a vázlata, tehát az előadás az három nagy részből fog fölépülni, és ezeken a részeken belül lesznek ezek az alcsoportok, és mindig fogom mondani, hogy éppenséggel hol tartunk, tehát az előadás honnan talán nem fog elveszni. Akkor nézzük a jelleg alapján történő csoportosítás. Tehát itt alapvetően az egy bányász fiú, aki nem ismerte volna föl, lent a bányában dolgoznak a fiúk. Alapvetően arról szól, tehát a jelleg alapján három ilyen nagy csoport képezhető, és akkor nézzük az első csoportot, amit ugye önfoglalkoztatók. Kik is ezek az önfoglalkoztatók? Alapvetően megint valahogy definiálnunk kéne, tehát három ilyen dolognak kell ennek megfelelni. Aki önfoglalkoztató, annak nincsen munkaviszonya, mert nincsen cég, aki foglalkoztatja. De ennek ellenére van neki bevétele, tehát biztosítja a családja és a saját maga megélhetését. Nyilvánvaló, hogy ezt a megélhetést csak akkor tudja biztosítani, hogyha valamilyen létező igényt szolgál ki, valamilyen keresetet szolgál ki, és általában, hogyha ez ugye nem korunk hőse a vállalkozó, akkor általában a polgári törvénykönyv vonatkozik a működésére. Tehát körülbelül ezek az önfoglalkoztatók, ez így elég unalmas, meg száraznak néz ki, de azért ennél sokkal vidámabb lesz a belső testét nekem elhinni, mert az önfoglalkoztatóknak vannak különböző csoportjai, és akkor nézzük meg ezeket a csoportokat, megint ugrunk egyet, nem kell ezt majd nézzük egyesével. Az első ilyen kis alcsoport az agráriumban dolgozók. Na most nem a hatalmas nagy földbirtokosokról beszélünk ebben a történetben, hanem ezt nagyjából úgy tessék elképzelni, hogy van egy kis darab földje valakinek, azt a kis darab földet ő maga és a családja műveli, és ami termény ezen a földön megterem, azt kiviszi a piacra, és ebből saját magát ellátja. Na most itt ez a narancsos képen gondolkozni, hogy betegyem, ugye, mert mindenkinek a Spanyolországban dolgozó román vendégmunkások jutnak eszébe a narancsról újabban, hát ezek nem azok, tehát ez például, én egyszer találkoztam egy ilyen emberrel, a nevre már nem emlékszem, ez például a görög dinnyetermesztő. Tehát a görög dinnyetermesztőnek van egy kis földje valahol ott Görögországban, és ezen dinnyét termel, tehát alapvetően ez egy ilyen, tehát Magyarországon keresnénk ehhez párhuzamot, ezek a magyar őstermelőknek felelnének meg. Alapvetően, hogyha nem tudom, mennyire látszik a diagramból, fölpakoltam, hogy a 2009-es évben hogy nézett ki ez a kategória az Európai Unión belül. Látjuk, hogy az első helyen ebbe a kategóriába nagyon magasan 35%-kal Görögország szerepel. Tehát Görögországban ez azt jelenti, hogyha a görögök éppen dolgoznak, akkor minden harmadik görög saját magát foglalkoztatja. Tehát van még mellette három másik fontos ország, Olaszország, Spanyolország és Portugália. Hogyha ezt így tennénk föl a kérdésnek, hogy ebben a négy országban, Görögországban, Olaszországban, Spanyolországban és Portugáliában mi a közös, mit válaszolnánk rá? Hogy ezek a mediterrán államok, ugye, és értjük, hogy a mediterrán államokban termék a déli gyümölcsöt, ezek a déli gyümölcsöknek az önfoglalkoztatói. Igen, ám de ott van középen Írország. Ugye? Hát úgy néz ki, hogy nem csak déli gyümölcsöt lehet önfoglalkoztatásba termelni, hanem krumplit is, ugye? Ezek az északír, meg ír krumpli termelők, úgyhogy ez az első csoportunk, tehát látszik, hogy elég színes a görög dinnyetermesztőtől az északír krumpli termelőkig lehet mindenki önfoglalkoztató, tehát már egy ilyen színes paletta. Még érdekes, a második, ugye, a mérnöki karról jövök, ami egy ilyen titkosított agrárkar, tehát nem lenézze ugye az agrártermelőket, azért látjuk azt, hogy egy egészen más kategória szellemiségében és tudásmennyiségben. Ugye ezek a magasan kvalifikált értelmiségiek, erre van egy szép, ugye szabadúszónak mondjuk magyarul, vagy mondtuk ezt régebben értelmiségi szabadfoglalkozásúnak. Újabban van egy ilyen szép angol, ez a freelancer, ugye, akik, na most kik ezek a magasan kvalifikált értelmiségiek? Alapvetően az a jellemző rájuk, hogy egy-egy projektre szerződnek, és abból a projektből annyi pénzt tudnak kapni, szerezni, amivel hosszabb távon meg tudnak élni. Tehát egy fordító, aki mondjuk fölvállal egy kínai magyar szótárnak a lefordítását, ugye ez egy 20 éves projekt, esetleg lektorok, vagy különböző programozók, akik a számítógéppel tudnak valamit varázsolni. Ez mind-mind freelancer, tehát ez mind-mind magasan képzett értelmiségi, és ez szintén önfoglalkoztató. És akkor még mindig van egy csoportunk, ugye korunk hőse a vállalkozó, ezt úgy nevezik a kategóriában, hogy áll önfoglalkoztatók. Talán föl is írtam a szlájdra, hogy ugye ez a legjobb a magyar példa, ugye a kényszervállalkozók, mindenki tudja, hogy Magyarország az 1990-es rendszerváltás után arról szólt a történet, hogy nagyon sok ember munkanélkülivé vált, és a munkanélküli létből egyetlen kitörési pont volt vállalkozóvá válni, és hát ezek az emberek vállalkoznak, hát néha nagyon nyomorúságos bért tudnak maguknak összegerebjézni. Szoktam időnként a mérnökkaros hallgatókat riogatni, hogy tessék rendesen dolgozni, mert különben újságkihordók lesznek. Nem tudom, ki ismeri az újságkihordó szakmát. 20 fillér egy darab újság kivitele, és akkor ezek a jó emberek ugye ott állnak a raktárban, 10-12 ilyen reklámújságot ugye összepakolnak, tessék kiszámolni, mondjuk 10 reklámújság egy kupacba 20 fillérjével, az kemény 2 forint, tehát 2 forintért dob be egy ilyen kupac reklámújságot a Szeged külső keretébe, úgyhogy ezek az áll önfoglalkoztatók, a kényszervállalkozók, nincsen más, de élni kell. Úgyhogy ezzel nagyjából ki is végeztük az első csoportot, és akkor a második csoportunk ez a határozott idejű szerződéssel dolgozók. Na most itt megint rossz hírem van, mert régen jó világ volt. Hogyha valaki a 60-as, 70-es években elvégzett egy egyetemet, vagy urambocsá volt neki egy érettségie, beállt egy céghez dolgozni, akkor ő egy olyan szerződést kapott, amit úgy neveztek, hogy határozatlan idejű szerződés, és akár még azt a, ezzel akár még azt a mondatot is meg lehetett valósítani, hogy egy élet, egy munkahely. Tehát nagyon sokan, mondom, itt a teremben a szüleik, vannak olyan gyerekek, akik a szülei akkor egy helyen húzták le a munkaviszonyukat. Hát sajnos ez most nincsen. Az Európai Unióban kitaláltak egy jó kis fogalmat, ez a fogalom úgy néz ki, hogy a munkaerő piac rugalmasítása. Ez így kívülről borzasztóan jól hangzik, hó emberek, itt a munkaerőpiac rugalmas, a dolgozók pörögnek és sokat keresnek és mindenki happy. Na most a munkaerőpiac rugalmasítása az azt jelenti, hogy hogyan tudja a munkaadó megszívatni a munkavállalót. Na most hol lehet a legjobban megszívatni a munkavállalót, hogyha határozott határozott idejű szerződés kötök vele. Tehát a határozott idejű szerződés azt jelenti, hogy valakit nagyon nehéz kirúgni. Mert a munkatörvénykönyve védi, meg elmegy a bíróságra, meg van neki ügyvédje, és így tovább. Tehát nagyon nehéz kirúgni valakit. Viszont a határozott idejű szerződésnél, ugye a munkaviszony az kifejezetten egy bizonyos időtartamra szól, 3 hónapra, 6 hónapra, 1 évre, ha jól emlékszem, 2 évnél hosszabb időtartamra ilyen nem köthető, de a lényeg az, hogy ha azt a pontot a szerződés eléri, mondjuk letelt mondjuk a 6 hónapos szerződésed 6. hónapja, akkor mindenféle indoklás nélkül a munkaadó megszüntetheti a munkaviszonyodat, és nem mehetsz el bíróságra, és nem kavarhatsz végkiegészítését, mert kedves hölgyem, kedves uram, maga 6 hónapra szerződött, elvégezte a munkát, nincs önre szükségünk viszontlátásra. Na, és nagyjából igazából arról szól a történet, hogy az Európai Unió megpróbálja rávenni a tagállamok kormányait, és a kormányokon keresztül a munkaadókat, hogy egyre több ilyen szerződés szülessen. Látszik, hogy az Európai Unió átlaga az 13,9%, tehát az Európai Uniós munkaerőt vesszük 100%, akkor 14% ember dolgozik ilyen határozott szerződéssel. Az EU csúcs különben Hollandia, majd Hollandiáról külön fogunk még beszélni, 18%-kal, és ugye alul van ugye Románia a maga 1,1%-ával, és erre szokták mondani az IMF központba, hogy a román munkaerőpiac nem rugalmas. Ugye erre a románok mit mondanak, ezt inkább nem idézném. Gondolom mindenkinek van erre elképzelése. Na most akkor jön a harmadik kategória, a munkakör megosztás. Szeretném hangsúlyozni, hogy majd lesz munkaidő megosztás, tehát a munkakör megosztás az nem azt jelenti, hogy a munkaidőt osztjuk meg, bár úgy néz ki kívülről, a munkakör megosztás az, amit ugye benne is van a történetben, hogy egy darab állást vágok kettő felé, meg egy 8 órást állást vágok kettő felé, és ezt a kettévágott állást 2 emberrel töltöm be. Nos, valaki kérdezhetné, hogy mi a fenének ez, tehát miért érdemes egy állást, egy 8 órás állást, 2 darab 4 órás állásra vágni. Ez a munkanélküliség elleni harcnak az egyik eszköze, tehát hogyha egy állást 2-en töltenek be, minden második ember csökkenti a munkanélkülieknek a számát, illetve vannak olyan emberek, akik szeretnek ilyen félbevágott állásba dolgozni, mert van más dolguk, ugye? Tehát itt látjuk ezt a titkárnő, tehát gondolom az idősebbik titkárnő, azt gondolom, hogy a unokáival szeretne foglalkozni a félbevágás során szett idővel. A másik titkárnő meg gondolom, hogy keresi az unokáknak az apukáját, tehát azért mert ilyen szempontból, ugye, hogy ki miért, de valaki mindenféleképpen szereti. Ugye, hogy kell ezt ugye konkrétan elképzelni ezt a történetet? Tehát 2 titkárnőm van, és a titkárnők valamilyen beosztásba vágják egymást. Mondjuk, hogy az egyik a délelőtt-délután megosztásba, az egyik jön reggel 8-tól délig, elintézi, amit kell, a másik jön déltől este 6-ig, elintézi, amit kell. Ha ez így nem jön nekik, akkor naponkénti váltásba, az egyik titkárnő hétfőn, kedden és szerdán, a másik jön szerdán, csütörtökön és pénteken, vagy uram, bocsán, heti váltásban, tehát a fantáziákra bízom, hogy tudják 2 titkárnő között a munkát és a tevékenységet megosztani, de általában ezt szokták szeretni Nyugat-Európában, és láttunk már erre példákat is. És ugye akkor ezzel azt mondtam, az adás 3 nagy csoporta, 3 nagy részből áll, ez az első résznek a végére értünk, és akkor nézzük meg az idő alapján történő csoportosítást, megint gyorsan nyomjuk föl azt a lehetséges megoldásokat, tehát hogyha körülbelül 4 megoldás van arra, hogy ne 8 órát dolgozzunk naponta, 4 ilyen nagy kalapon, persze minden kalapon belül azért vannak ilyen altörténetek, akkor rögtön kezdjük a mit jelent az, hogy rövidített munkahét. Ez egy ilyen bestseller könyv, ugye nem elírás a címlapja, 4 órás munkahét. 4 órás munkahét, tehát az egyetemen néhány kollégám ezt meg szokta valósítani, sajnos én nem ezek közé tartozom, de van, aki a könyvnek a szerzője azt állítja, hogyha az ember ügyesen megszervezi a munkáját, akkor heti 4 óra munkával nagyon jól meg lehet élni. Hát jó neki. Mindenkinek ki, hogy ezt a könyvet forgassa, és hátra meg tudja valósítani. A lényeg ilyen szempontból ugye az, hogy mi maradjunk az európai 40 órás munkahétnél. Ez a kellemes hölgy ezzel a szép francia trikolóval a vállán keresztül, őt úgy hívják, hogy Martin Aubry, ő az egyik francia szocialista kormányban volt munkaügyi és szociális miniszter, és amikor a francia szocialisták megnyerték a választást 1900 96 őszén és 97 elején kormány csináltak, akkor az Obri miniszteralnok, a miniszterasszony, bocsánat, miniszterasszony keresztül vitte a róla elnevezett törvény. Ez a törvény azt mondja ki, hogy Franciaországban a heti 40 órás munkaidőt megszüntetem, és 35 órában rövidítem a munkaidőt. Hát ezt a franciák szerették. Gyakorlatilag a franciák kitalálták a 4 napos hétvégét ezzel, ugye? Mert tessék csak számon, hogyha valaki mondjuk úgy megoldja ezt a történetet, hogy mondjuk hétfőn dolgozik egy 10 órát, kedden egy másik 10 órát, ugye ez 20 óra, szerdán lenyom mondjuk egy 8 órát, csütörtökön meg délelőtt lenyom egy 5 órosztát, megvan a 35 órás munkahét, ugye? És csütörtök délután 2-kor kezdődik a hétvége. És akkor számoljuk visszafele, vasárnap, szombat, péntek és csütörtök fele. Azért ilyenkor szeretnék francia lenni, ugye? Tehát a hét első felében picivel többet dolgozom, és a hét második fel az enyém. A franciák különben szerették is. Egy probléma van ezzel, hogy a munkaadók viszont nem szokták szeretni, mert azt mondják, hogy 40 órás munkahétért jár ekkora bér, akkor te most 5 órával kevesebbet dolgozol, akkor annyival kevesebb bér van. Tehát a munkaadók ezt úgy valósították, ugye a törvény nem lehet megtagadni csak Magyarországon, úgyhogy a franciák ezt úgy adották meg, hogy akkor a törvény nem tagadjuk meg, hanem kijátszuk, mert a munkaadók, és így sikerült, ugye, most már franciák ott adnak, inkább szeretek 40 órát dolgozni több pénzért. Úgyhogy valaki most megkérdezhetné, hogy Magyarországon erre mikor van esély. Hát többen rázzák a fejüket, igen, hogyha szocialisták győznek, akkor biztos nem lesz 35 órás munkahét. Egyszer történt ugye az, hogy valamelyik kormánytán 2007 vagy 2008 környékén valaki a magyar szakszervezet részéről felvetette a munkahét 1 órás csökkentését, hogy 39 órás legyen, majdnem kivégezték a munkaadók, hogy ez kivételten, úgyhogy ezt rögtön le is vették a napirendről. Tehát mi magyarok maradunk a 40-nél, szerintem a 2100 környékén majd visszatérünk a kérdésre. Menjünk tovább. Rugalmas munkaidő. Rugalmas munkaidő, egy nagyon érdekes dolog, nagyon egyszerű elmagyarázni, hogy mit jelent a rugalmas munkaidő. Azt jelenti a rugalmas munkaidő, hogy van egy törzsidőm, a törzsidőt azt bent kell töltenem a munkahelyemen. Tehát, hogyha én bankos kislány vagyok, a törzsidőm úgy határozzák meg, hogy nehéz róla elképzelni, hogy bankos kislány, de most tessék elképzelni, tehát bankos kislány vagyok, és akkor nekem ott kell ülni a helpdesk pult mögött 10 órától délután 2-ig, ez a 4 óra hossza a törzsidőm, és hogyha nem vagyok beteg, nem vagyok táppénze, vagy nem vagyok szabadságon, ezt a 4 órát, ha törik, ha szakad, le kell dolgoznom. Ez a törzsidő. És ehhez jön hozzá a peremidő nevű történet, ami ugye azt jelenti, a peremidő, hogy a másik 4 óráról én döntök, hogy mikor dolgozom le, mondjuk bemegyek reggel 6 és 6-tól 10-ig lenyomom, és akkor délután 2-kor hazamehetek, vagy bemegyek, de inkább én későnkelő vagyok, és 10-kor megyek be, 10-től 2-ig törzsidő, és 2-től 6-ig pedig lenyomom ugye a peremidőt. Tehát gyakorlatilag a munkavállalók azért szokták szeretni a rugalmas munkaidőt, mert gyakorlatilag magam döntök arról, hogy a napomat, a hetemet hogy osztom be. Ugye logikus, hogyha az ember nem tudom mondjuk 3 gyermekes anyuka, és reggel körbe kell cégelni ugye a gyerekeit az iskolában, vagy a hasonlókra, akkor biztos nem fog reggel 6-kor bemenni, ő azt fogja választani, hogy ő a gyerekeit körbeordozza reggel 9-ig, és akkor ő délután tovább dolgozik. Ha viszont valaki mondjuk BSC diplomával már rendelkezik, és éppen a mesterképzésben küzd a mester diplomáért, és az órái délután vannak, akkor nagyon egyszerű a történet, bemegyek reggel 6-tól 10-ig, ledolgozom a peremidőmet, 10-től 2-ig a törzsidőmet, és délután 2-kor rohanhatok a magas színű órákat ugye a karomra meghallgatni. A dolog ugye megint szép, de ugye szoktuk mondani, hogy a négylábú mindig valahol el van ásva. Hol van a mi kutyánk elásva ebben a történetben? Ott van elásva, hogy hogyan tartjuk számon a munkaidőt. Ugye napi munkaidőszámlát vezetünk, heti munkaidőszámlát vezetünk, havi munkaidőszak, mikor kell elszámolni ugye a főnökömmel, és hogyan kell elszámolni, kockás üzletben vezetjük a munkaidőt, vagy csak bemondásra vezetjük, vagy pedig ugye ezt azért pakoltam föl, ez a szép szerkent, aki még nem ismerte föl, ez egy blokkoló óra, nagyon sok munkahelyen az van, amikor bemegy az ember, bedugja a kártyáját, mikor kijön, szintén bedugja a kártyáját, csak a számítógép szépen rögzíti, hogy hány óra hosszát dolgoztál. Ez nagyon kemény rendszer, de igazságos. Ilyen szempontból ugye az, hogy ez a munkaidő az áldás vagy átok, alapvetően arról szól, hogy hogyan csinálják. Ha jól csinálják, akkor jó, akkor kellemes, az előnyei érvényesülnek, ha rosszul csinálják, néha rugalmasabb munkaidő rosszabb, mint a 8 órás vagy a nem tudom hány órás munkaidő, mert a főnököm azt mondja, hogy nem érdekel, hogy te miben dolgozol, a munkának munkát el kell végezni, aztán lehet, hogy a munka az nem 40, hanem 60 órára van kalibrálva, és akkor 60-at dolgozok, de a szám az nem járt, mert rugalmas. Majd később lecsúsztathatod, ugye? Tehát azért mondom, hogy van a munka törvénykönyve, meg vannak a Human Resource Manager könyvek, meg van a valóság, és azért tudjuk, hogy a valóság azért nem olyan szép, mint amilyen a könyvekben lenni szokott. Na kérem szépen, akkor ott tartunk, hogy még mindig a kettes nagy csoporton belül vagyunk, ez a részmunkaidő. Na most ugye az agráros hallgatók pontosan tudják, hogy az Európai Unió szokott mindent szabályozni, a disznó, ólon, a szarufa milyen hosszan lógjon le, meg az uborkának megkaljon ugye a dőlészöge és hasonló. Na most érdekes módon csak a fontos dolgokkal nem szoktak Brüsszelben foglalkozni. Ugyanis a részmunkaidő az Európai Unió által nincsen definiálva. A problémát oly módon oldották meg, hogy azt mondták, hogy ezt a nemzeti szabályozás keretébe utalják, és minden állam saját maga döntse el, hogy mit tekint részmunkaidőnek. Ennek megfelelően minden nemzet, minden állam saját maga dönt erről. Általában különben úgy szokták ezt definiálni a munkatörvénykönyvben különböző országban, hogy az a részmunkaidő, aki hetente 30 óránál kevesebbet dolgozik, általában ez a 30 óra, ez 20-24 órát szokott jelenteni, tehát hogyha 8 órás fejjel gondolkozunk, akkor egy napi 4 óraosztás munkaidő szokott lenni a részmunkaidő, de még a bontás az különböző lehet. Én igazából részmunkaidő szempontból ugye portugál szeretnék lenni, de nem a Ronaldo ugye, mert Portugáliában a törvény az úgy szól, hogy a részmunkaidő az heti 15 óra. Tessék belegondolni, heti 15 óra, és az már egy részmunkaidős állás fél bérrel, ugye, hát akkor bevegyünk hétfél, picit dolgozunk, keddel picit dolgozunk, és akkor van egy kis hétvége, ugye? Tehát azért mondom, hogy azért élni tudni kell, és úgy látszik, hogy Portugália, meg Görögország, ezek a jó kis meleg helyek ugye erre alkalmasak, hogy 15 órában is lehessen jól élni. Na most nézzük azért, persze ez egy kicsit cinikus voltam most, amit ide kipakoltam, azt áttettem egy táblázatba, és tessék nézni egy megdöbbentő dolgot, ugye, hogy Hollandia a részmunkaidős országoknak, ugye a mintaországa 48%, ha az összes dolgozó hollandot vesztük 100%-nak, 48%-nak részmunkaidőben dolgozik, ez minden második holland. Ehhez képest Anglia, Svédország és Németország a maguk 20-valány százalékával ugye egy picikét lejjebb vannak, de minden negyedik német vagy minden negyedik angol dolgozik részmunkaidőben. És ugye szeretném fölhívni ugye Magyarországra, akkor még ugye, most már ugye a 28 tagú az unió, de a 28 tagú unióban ott vagyunk, ugye pontosan látják, hogy 24. helyen vagyunk, és az a történet, hogy Szlovákiával szoktuk egymást előzgetni. Tehát most itt éppen a 2010-es év van itt fönt, akkor mi rávertünk a szlovákokra, következőben visszavették, és így tovább, de ott és igazából nem kell sokat gondolkozni, ki lehet vajon mögöttünk, melyik két ország. Hát a két friss tag, ugye, most nem számít vagy a Horvátországot, hát ugye Bulgária és Románia van csak mögöttünk, tehát ugye a Európai Uniónak az élmezőnyében vagyunk a hátulról, ugye, a kieső zónában, részmunkaidőben. Azt tudjuk, hogy Magyarország miért van ennyire hátul. A kérdés az, hogy vajon Hollandia miért van ennyire elől ebben a történetben. Erre kétfajta választ hoztam, ugye ez a szakállas úriember, ez Max Weber nevű jó ember, aki ugye a protestáns etika szelleméről írt egy nagyon szép hosszú könyvet, és ugye úgy képzeljük mi Hollandiát el, hogy a protestáns etika szelleme, ugye a hollandok ugye takarékosak, sokat dolgoznak, keveset költenek, vékony házakban laknak, ugye, és így tovább. Tudják, hogy a hollandok bírtak vékony házakban? Azért laktak gondok vékony házakban, mert a helyi testület, a polgárság mindig a lakásnak az utcafrontja lévő része alapján veti ki az adót, minél vékonyabb házban laksz, annál nagyobb az adó. Tehát azért mondom, a protestáns etika szellem ugye tombol Hollandiába, ez a nagy szofisztikált magyarázat, és nézzük meg a praktikus magyarázatot, a holland nyugdíjrendszer, a holland adórendszer, a holland egészségügyi rendszer díjazza a munkavallást. Ha bármilyen keveset is te dolgozol, azt nagyon megjutalmazzák. Tehát, hogyha te mondjuk munkanélkül leszel, és azt mondtad, hogy én dolgoztam 8 órát hetente, akkor magasabb lesz a munkanélküli segélyed, mint hogyha a nullát dolgoztál, vagy 12. Tehát ilyen szempontból, ha beteg leszel a kórházban, magasabb kategóriába kerülsz, hogyha előtte ki tudsz mutatni néhány történetet. Tehát ilyen szempontból egy ilyen jutalmazó, díjazó rendszer, még a legkisebb munkát is érdemes Hollandiában bejelenteni, mert akkor az később neked jó lesz. És ezért hívják úgy Hollandiát, hogy a másfél keresős családmodell, mert ugye egy fontos dolgot még nem mondtam el, hogyha ezt a 48%-nyi hollandot 100%-nak vesszük, és ezen belül megnézzük a nemi összetételt, akkor a nemi összetételen belül némi különbséget ugye tapasztaltunk, méghozzá a részmunkaidősök hollandok 98%-a az férfi, bocsánat, az nő. Tehát 98%-a az nő, és csak 2%-a a férfi. Ez mit jelent? Akkor hogy néz ki Hollandia kívülről? A férfiak dolgoznak 8 órás állásban teljes munkaidőben, a nők pedig részmunkaidősök, egy ilyen 20-24 órás töltetben dolgoznak ők, és ezt nevezi a szakma ugye a másfél keresős családmodellnek. Na most hozzá kell tenni egy nagyon fontos dolgot, hogy apuci, a holland apuci ebben a 8 órás állásban valószínűleg, sőt biztosan keres annyit, amit a családja jólétét biztosítja. Tehát gyakorlatilag ez a polgári jólét ugye megvan a apuci fizetéséből. Akkor miért megy el anyuci dolgozni? Biztos nem azért, mert kell a konyhapénz. Kinek van tippje? Holland anyucik miért mennek el dolgozni? Hogy legyen tébéje, az egy logikus válasz. Azt félig elfogadom, de van egy sokkal komolyabb oka ennél. Mert különben otthon halálra unná magát. Ugye? Hát apuci reggel elmegy dolgozni, bent a cégnél leszik, apuci délután hazajön, hát akkor elmegyünk a tengerpartra sétálni, vagy megverjük a gyereket, tehát teljesen mindegy. De hát mit csinálunk addig? Tehát amikor apuci reggel elmegy dolgozni, a gyerek elmegy reggel iskolába, délután egyik mit csinálják? A fitness teremben nem lehet 10 órán keresztül zsírt égetni, ugye? Tehát a viccen kívül mondom, a holland anyucik azért mennek el döntő részben dolgozni, hogy otthon ne unatkozzanak, és legyen szociális, emberi kapcsolatuk, ne csak a saját családjuk. Ennek ugye azt szoktam mondani a mérnökkari hallgatóimnak, a lányoknak persze, a fiúknak nem mondanak, hogyha életükben keveset akarnak dolgozni, akkor keressenek egy jó nevű, jó holland férjet, és akkor a történet megvan oldva. Most az a furcsa, hogy van olyan leányzó, aki ezt már meg is valósította, csak ugye a férje nevét nem bírja kimondani, mert ezek a furcsa holland nevek, ugye, hogy egy G betű és valami toroggurgurázás. De hát mindegy, azért megéri, ugye? Na, menjünk tovább, hölgyek és urak, ugye, és ugye itt van a munkaidő megosztás, és ugye arról beszéltünk ebben a történetben, hogy ugye az előbb mondtunk munkakör megosztás, és akkor külön kihangsúlyoztam a csapatnak, hogy más a munkakör megosztás, és más a munkaidő megosztás. Munkakör megosztásnál egy darab 8 órás munkaidőt vágok ketté, munkaidő megosztásnál viszont nem csak két ember lehet a történetben, hanem több ember is lehet a történetben, tehát akár két, nem kettő, hanem három, négy ember is játszott a játékban, illetve nagyon fontos, és itt igazából az igazi motivum az erről szól, hogy az egyik résztvevő lehet, és legtöbbször munkanélkül is, tehát ez az eszköz megint ugye egy munka nélküliség ellen küzdennek az eszköze. Ugye mindig szoktuk mondani a best practice, ugye a jó gyakorlat. Nézzünk néhány jó gyakorlatot. Ez a jó ember, ez a Peter Haas nevű, nagyon híres human resource manager, ugye a mérnökkori vezetők tudják, hogy miről híres ő, de azt inkább most itt a tévé felvételben nem mondjuk el. A másik hírességét mondjuk ugye neki el, ő azért híres, mert a Volkswagen gyárban bevezette a staféta rendszert. A staféta rendszer úgy néz ki, hogy amikor a német autószerelő munkás megy a nyugdíj felé, ugye akkor a és már csak 3 év van a nyugdíjig, akkor a harmadik évben 35 óra helyett 32 dolgozik, a második évben 32 helyett 28-at, utolsó évben meg 26-at vagy 24-et. Tehát ahogy megy a nyugdíj felé, egyre kevesebbet dolgozik. Na most ugye logikus, hogyha a munkás egyre kevesebbet dolgozik, itt egy munkaidő mennyiség megteremtődik. Ezt a munkaidő mennyiséget fogta a Peter Hartz, és átvitte a munkavállalói skálának a másik oldalára, és ott viszont vettek föl fiatal munkavállalókat, aki az első évben csak 18 órát dolgozott, a második évben 24-et, aztán 28-at, és a végén ment föl 35-et. Tehát magyarul itt a rendszerben a logika az úgy néz ki, hogy amit az öregeknek a munka idején megtakarítok, ott nem a munkát takarítom meg, hanem a munkaidőt, és az el nem végzett munkát, és a megtakarított munkaidőt a rendszer elére viszem, és akkor ugye a fiatalok tudnak dolgozni. Ez két okból jó. Az egyik ok egy fizikai ok, azért gondoljunk bele, szegény ugye agyonterhelt német munkás emberek, ugye azért mondjuk 61-62 éves korában azért nem szívesen dolgozik már naponta 7 óra hosszát, ugye, mert nem bírja a derek, ha meg mindenféle egyéb ugye baja van, tehát fizikailag nem igényli már azt a sok munkát. És a másik oldal, hogy a világ egyik legszörnyűbb dolga a fiataloknak a munkanélkülsége. Mikor valaki elvégez egy hatalmas erőket, ugye koncentrálva elvégez egy szakmunkásképzőt, vagy szerez egy BSC fokozatot, és azzal kezdi a dolgos, mert hogy ifjúsági munkanélküli. Hát akkor ma annál jobb, hogyha nem is 35, de 15 órában dolgozik valamit, és ezt a Peter Hartznak a nevéhez fűződik, tehát egy nagyon híres humán erőforrás menedzser. Másik ilyen jó gyakorlat, remélem, hogy ugye a csapatot nézegettem, gondolom, mindenki a csapatból volt már óvodás, és ugye óvodáskori élményt szeretnék ugye mindenki ugye föleveríteni, amikor az ember kis csoportos ovis, és megy az utcán, és meglátja a kukásautót, ugye? És anyukája el akarja cigelni, de amíg a kukásautó az utcánkban van, addig ugye meg nem moccanunk. Tehát valamilyen rejtélyes ok miatt ugye a kukásautó az óvodás gyerekek számára adja milyen mitikus tárgy, úgyhogy aki nem nézett meg még kukásautót, az nem volt rendes gyerek, az menjen pszichológushoz. De a lényeg ilyen szempontból, hogy ennek következtében mindenki tudja, hogy a kukásautón hányan dolgoznak? Hányan dolgoznak a kukásautón? Ugye 3-an dolgoznak egy kukásautón, nem jutottjuk, hogy 3, ugye? Mint a svéd favágó, csak így 3-an, ugye? Tehát 3-an dolgoznak ugye a kukásautón, van egy sofőr, ugye, aki vezeti az autót, meg van 2 ember hátul, aki nagyon magasan kvalifikált munkát végez, ugye kukákat dobálják fölfele. Na most ezt a dánok, ez egy Aarhus nevű város, a dánok ezt oly módolották meg, hogy a kukásautóra 4 embert vettek föl. Tehát 3+1, tehát volt 3 rendes munkás, és negyedikként fölvettek egy munkanélkülit. Na most mi a szözt csináljunk ezzel a munkanélkülivel? Hát csak 3-an kellünk az autóra aznap, ezért úgy csinálták meg, hogy megbeszélték egymással, hogy a 4 emberből 1 ember 1 héten keresztül otthon munkanélkülit játszik. Tehát az első héten 3 ember dolgozott, 1 otthon volt. Cseréltek, és ugye mindenki 1 héten keresztül munkanélküli volt, 1 hét ugye otthon pihenve. Na most persze, ugye megint ugye magyarok vagyunk, ugye, de hogy van a zsé, ugye jön a kérdés. Hát nagyon egyszerű van ugye a zsé. A hónap végén a 3 munkás bedobja a fizetését, a munkanélküli bedobja a fizetési segélyét, ezt 4 fele osztják, és ezt kapják meg bérként. Mit jelent ez? Az a 3 munkás, aki rendes munkás, úgymond, az egy picivel kevesebbet kap, mint amúgy kapna, de hát egy héten keresztül munkanélküli volt. Az a munkás, aki még munkanélküli volt, és csak munkanélküli segélyt kap, az egy picivel többet kap, mint hogy csak segélyt, de legalább dolgozott. Ugye, mert azért tudjuk, hogy a munkanélküliségnek vagy ilyen romboló testet, lelket, romboló hatása, hogy ilyen szempontból a dánrendszer működik. Mi kell ehhez? Akartam ide fölpakolni, csak már a netem nem működött. Itt egy hangkis elemér képet akartam ide fölpakolni. Ugye hangkis elemérünk ugye ebben a szempontban azt mondja, hogy Dániában működik a társadalmi szolidaritás, ami azt jelenti, hogy a 3 dán munkás nem fog azért háborodni, mert 2 sörrel való kevesebbet keres a hülye munkanélküli miatt. Egy picit most mindenki szálljon magába, és gondoljon bele, hogy mi lenne, hogyha ezt a rendszert Magyarországon megpróbálnánk bevezetni. Ugye, és akkor megint megértjük, hogy mi a különbség Nyugat-Európa, meg a protestáns etika szellemek, meg a mai Magyarország között. Úgyhogy nem javasolnám, hogy 3+1 rendszert hozzunk be Magyarországra. Itt az idő már fogy ebben a mai eldásban, még másfél óra van hátra körülbelül. Tehát ugye a svájci, ugye, ahogy én számolom, a mai naptár szerint, ugye akkor a svájci postával ugye nem foglalkozunk, annyit kell a svájci postára most tudni az előadásban, hogy ott is 3 postás helyett 4 postás hordta a leveleket, és ott a körzetekkel manipuláltak. Nem fogom elmondani, hogy most a svájci hegyekben hogy viszik ki a levelet, pláne az e-mailek korában, ugye? Na, akkor van-e még jó gyakorlat, nem emlékszem rá. Oké, és akkor ezzel a svájci postás ugye történettel véget értünk a adásunk második nagy résznek, lett vége, és akkor jön a harmadik rész, a hely alapján történő csoportosítás. Tehát a hely alapján történő csoportosításnál ugye itt a munkavégzés helye történik, ugye itt két dolog van, a távmunka és a coworking. A coworkinget nem tudtam még magyarra pontosan lefordítani, hogy először nézzük meg, hogy mi az a távmunka. Nagyon egyszerű, már régen definiáltunk, ugye már többen jelentkeztek, hogy szeretnénk definíciót ugye hallani. Ugye a távmunka az azt jelenti, hogy a munkavállaló a munkaadó telephelyétől távol, általában otthon dolgozik. A definíció első eleme, a másik pedig a kapcsolattartás, a kommunikáció elektronikusan, telefonon, e-mailen, Skype-on szokott történni. Tehát nagyjából ez a történet lefoglalja a távmunka fogalmát. Persze ilyenkor mindenki mondjuk arra gondolkozik, hogy mit tudom, otthon a kismama két szoptatás között ugye üti a számítógépet. Ez is távmunka különben, de én mondok egy sokkal komolyabbat, mondjuk New Yorkba a kosárpályán a niger kisfiú elesik, és leveri a térdét, és akkor beviszik a kórházba, és megröggenezik. És vajon mi fog történni a röntgenfelvétele mondjuk szombat este 10 órakor? Van-e amerikai orvos, aki szombat este 10-kor, a vészeten kívül persze, bent van a kórházba? Nincsen. Mit fognak csinálni a röntgenfelvétellel? Gyorsan valahogy beszkenelik, vagy eleve JPG-be teszik, elküldik Indiába, a vonal végén ott ül az indiai orvos, és az indiai orvos megmondja, hogy mi a diagnózis, visszaszólnak, és az indiai orvosnak a diagnózis alapján a nővérke ellátja a beteg gyermeket. Na most miért az indiai orvos, és miért nem a New Yorki orvos? Nagyon egyszerű a történet. A New Yorki orvos egy szombat éjszakai ügyeletért eltenne $50 óránként, az indiai orvos meg eltesz érte $5 óránként. Na, hogy ilyenkor a szőrös lelkű New Yorki kórház igazgatók a munkát kiszervezik Indiába. Úgyhogy azért mondjuk, hogy ez is távmunka, tehát nem csak a kismama ugye otthon a gyerekkel. Na most, sőt, ezt még lehetne itt szofisztikálni, hogy a távmunkavégzés helye. Ezek közül a klasszikus hely különben az otthoni távmunka, hogy otthon dolgozunk, ezzel a kettővel most nem foglalkozunk. Erről egy érdekes dolgot ugye mesélnék, a mobil munkavégzés az azt jelenti, hogy bárhol, bármikor dolgozok. Bárhol, bármikor, Magyarországon nem furcsa, de azért a világ, bárhol, bármikor tudok dolgozni. Ezt úgy nevezi a menedzsment szakadalom, hogy 7/24-es munkavállalók. Ez azt jelenti, hogy a hétnek a 7 napján, a napnak a 24 órájában, 365 napon keresztül bárhol, bármikor dolgozok, legyen nálam laptop, és akkor lehet a melókat ugye csinálni. Ez egy új menedzser generáció egészen sajátos életvezetési modellel. Ez a távmunkának az egyik, hát az egyik vadhajtása. Na most, miért jó távmunkázni, ugye? Hát férfiaknak mondom, nem kell megborotválkozni. Sőt, nem kell átöltözni se. Ugye? És hogyha az ember mondjuk pizsamanékra alszik, akkor még jobb, ugye? Tehát ugye otthon lehet az ágyban dolgozni, közben lehet ugye eszegetni, és minden tovább. Nincsenek hülye munkatársak, tehát a távmunkának számtalan előnyét, nincsen főnököm, ugye? Nem butol a gép, és akkor meg különösen nincsen főnököm. Tehát azért, hogy a távmunkának van számos előnye. Na de hoztam itt egy könyvet itt a csapatnak, remélem ezt a könyvet már sokan olvasták. Ez Aronsonnak a társas lénye, ugye? A cím miatt hoztam ezt a könyvet el, ugye, ez az Aronson nevű szociálpszichológus azt mondja, hogy az ember az attól ember, hogy szeret más emberekkel együtt lenni, együtt enni, inni, dolgozni, és egyébben igéket csinálni. Mondja, az ember az társas lény. társas lény. Na most a távmunkában pont az a probléma, hogy a társas lénység szűnik meg, ugye az ember otthon dolgozik, van ő meg a számítógépe, és igazából azért aggódik, hogy a virtuális mennyasszonya ma reggel még nem bútolt be, ugye? Tehát azért, és ugye ezt úgy mondják szépen ugye a pszichológusok, hogy szakmai, társadalmi és emberi elszigetelődésbe kerül ez a jó ember, úgyhogy a távmunkának ezzel belehűrünk a számítógépünkbe, akit számítógépes, attól elnézést kérünk ezért a kijelentésért, de tudjuk, hogy azért a számítógépes kollégák azért néha tudnak csinálni dolgokat a társas kapcsolatokban. Na kérem szépen, és erre találták ki az új fogalmat, ugye a fából vaskarikát, a coworkinget. Együtt dolgozás, nagyon akarunk angolozni, akkor ugye együtt dolgozás, de tessék nézni a definíciót, ma csupa definíciók napja van, ugye? Közösségi élményen alapuló irodaközösség. Na most ez azt jelenti, hogy a távmunkás föl kell, megborotválkozik, fölveszi a ruháját, fogja a kis laptopját, és beüget egy idő a helyiségbe, ahol ő kap egy asztal szeletet. Ez a kép igazi kép. Tehát egy Magyarországon készült igazi kép, tehát ez tényleg egy ilyen coworking munkahelyet mutat. Tehát van egy hosszú asztal, abból egy részt te aznapra magadnak megveszel, a kis laptopodat fölteszed, jön ugye az internet, és akkor a többiekkel együtt dolgozol. Lehet, hogy te Z-cégnek dolgozol, ő meg a K-nak, meg a C-nek, de együtt vagytok, és ugye benne ugye a társadalmi kapcsolat, lehet beszélgetni, lehet barátkozni, és így tovább, ha éppen akarunk a többiekkel. Tehát de akkor mi a szösznek, ugye? Coworking helyre menni, akkor megyébként mindegy. A lényeg az, hogy eddig mindig hoztam ilyen dán szemetes embert, meg svájci postást, úgyhogy most akkor itt a vége felé hadva az előadásnak, ugye hozunk egy magyar példát, van ez a Loffice nevű hely, ez Budapesten létezik a Liszt Ferenc téren, ez valami lepusztult palota volt, valaki megvette és kifestette, és gyakorlatilag ugye mit lehet, ugye van egy önálló munkállomás, ugye azt tartja jelent internettel, van egy, ha valakivel tárgyalni kell, akkor van egy tárgyaló, kapsz kávét meg teát, és mindez, nem tudom, az Erdély Evén eljött az adásra, mindez a biztos Evénnek borzasztóan örülne, ugye a zöld gondolat jegyében, tehát alternatív hűtés, fűtés, és minden olyan, ami barna, nem vagy, mint a szürke öblítés, és így tovább, tehát azért mondom, hogy a történet ugye ráadásul még zöld is, mint a tik, ez a reklámhelye volt. Na, kérem szépen, ugye itt a előadás vége fel, ugye mindig le kell vonni valamilyen konklúziót, akkor vonjunk le a konklúziókat. Ugye nem akartam az órát unalmasnak csinálni, ezért nem bombáztam meg az évfolyamot ilyen hatalmas nagy statisztika, de csak ezt tessék nekem elhinni. Statisztikai adatok szerint napjainkban egyre inkább az atipikus forma válik tipikussá az Európai Unióban, egyre több Európai Uniós munkavállaló dolgozik atipikus munkahelyeken, és ez a 2008-ban kitörő válság ezt még jelentős mértékben elő is segítette. Ez az egyik, három konklúzió lesz. És ugye az egyik az, hogy vicces lesz. Ez nem a vicces volt. Ugye a második, ugye a statisztikai adatok szerint az atipikus formák idegenek a magyar lélektől, a magyar munkaerő piactól, és Magyarországon ez nem akar terjedni, tehát Hollandiában 48-ek, nálunk 4-ek, és így tovább, tehát a magyar munkaerő piac, ugye ez nem jön be, ráadásul Magyarországon számos visszaélés történik az atipikussal, ugye tipikus, mikor a magyar kormány előírja, hogy a minimált bér föl kell emelni 100 000 forintra, hogyan kerül ki a munkaadó, ugye már a 100 000 forintos minimálbér, ugye ez a 8 órás állásra jár, hogyan kerül ki a disznó magyar munkaadó, az állást átalakítja atipikussá, 6 óraosztássá, és 6 óraosztás állásért már nem kell kifizetni a kötelező minimálbért. Úgyhogy Magyarországon inkább ugye mindig sikerül a kis, ugye volt rektorunknak, volt egy, az előző Szabó Gábornak volt egy mondása, hogy Magyarország az az ország, ahol a kiskapun is van kiskapu. Hát körülbelül a kiskapu kiskapujának kiskapuját szoktuk itt ugye építeni. És ugye az órát én vidáman kezdtem, én szeretném vidáman befejezni. Egy építőipari példát hoztam a csapatnak, ugye. Gondolom mindenki látott már ilyen útfelújítást, ugye. Az összes fontos menedzser a képen, ugye megtalálható, tehát van, nem tudom, hogy mennyire olvasható, de aki nem látja, csak annak a kedv, ugye mondom, hogy az a jó ember, ott ugye ott a humán erőforrás menedzser, a másik ember a marketing menedzser, ő a logisztikai menedzser, ő a biztonsági főnök, és így tovább, és ugye ott van ugye középen a Pista, aki dolgozik. Ugye? És hát nem tudom, hogy a csapatnak, aki itt van, kinek milyen tapasztalatai vannak a munka világáról. Én nagyon sokszor szoktam magam Pistának ugye érezni, ugye, vagy valakinek, ugye, valaki tegye arrébb ezt a széket. Mikor a tévénél dolgoztam, ugye valaki voltam. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagyon sokszor az ember Pistának szokta magát érezni, és akkor azt gondolom, hogy ha Pistának érzed magad, akkor ezt az utolsó és egyben záró képet tedd el magadnak, és akkor talán ezzel vidáman be is fejezzük a történetet. Úgyhogy mindig erre gondolj, hogyha valamilyen problémád van a munkáddal, és akkor köszönöm a figyelmet.
Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva dr. Csendes Tibor, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar egyetemi tanára tartja meg az Érdekes Optimalizálási Alkalmazások című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva. Viszontlátásra!